Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném ezt minél részletesebben megtenni, ezt a köszöntést. Nem vagyunk olyan nagyon sokan, tehát arra gondoltam, hogy ha nem is név szerint, de ki az, aki legalább 10 kilométert megtett, hogy idáig eljusson. 10 kilométeren túlról jött. Köszöntjük azokat, akik ilyen sok. Ki az, aki 25 kilométernél többet is megtett? Ki az, aki 50 kilométernél többet is megtett? És van, aki 100 kilométernél többet is megtett? Köszönöm, nem kérdezek tovább. Mindenkinek kívánom, hogy áldásos legyen ez a mai délután, és nagyon örülök, hogy láthatom azokat a testvéreket, akik, bár én nem minden vasárnap vettem részt, erősen jelképes volt a hozzájárulásom a fizikai munkához itt az épület rendbehozatalánál, de próbáltam a magam hozzá nem értésével is kevés kárt tenni az épületben. Tehát nagyon örülök azoknak a testvéreknek, azoknak a szakembereknek, akiket most itt látom, és itt látok, és nem a szokásos ruhájukban, hanem az Isten házának a tiszteletére eljöttek, és építettek, és szöget vertek, és pucoltak, vakoltak, betonoztak, gletteltek, és milyen munkafolyamatok vannak? Még Ricsi, majd ezt nem sokkal. Majd még ezt egyszer számba veszük. Nagyon öröm veletek így is együtt lenni, és kívánom, hogy a jó Isten áldja meg a szolgálatotokat, és ezt a házat is minél többek számára. Egy kedves tapasztalatom volt 10 perccel ezelőtt, azért gondoltam, megosztom veletek. Egy helybéli lakos jött be, és azért is különleges ez az élmény, mert mi már egyszer vele, Ricsivel, meg talán Dávid volt még itt, ugye? Tartottunk egy imaórát. Ő volt az első helybéli, aki bejött azután, hogy ez a ház, ez az épület elindult azon az úton, hogy imádságháza legyen. És ő elmondta, hogy ő régebben itt a kocsma rendszeres látogatója volt, és nagyon érdekes volt ez a találkozó annak idején tavaly ősszel, mert mi itt álltunk az előtérben hárman, körülöttünk minden omlott, dőlt, és koszos volt, és összeomlás szélén állt, amikor ő bejött, éppen 3 üveg volt nála, amit egy másik italboltból szerzett be, és ment hazafele, és kérdezte, hogy mi lesz itt. Talán van, aki már hallotta ezt a történetet, és amikor mondtuk, hogy mi lesz, és hogy itt másfajta szükségletek lesznek kielégítve, őt is szeretettel várjuk, akkor mondta, hogy ő arra is nagyon kíváncsi, és ő el fog jönni. Én megmondom őszintén, bennem voltak kétségek, hogy fog arra emlékezni, hogy egyáltalán velünk találkozott. És tudjátok, azért jók ezek a helyzetek, mert az ember megszégyenül. És én ma megszégyenültem. Mert akkor mi azt mondtuk neki, hogy hát ha tényleg örül neki, akkor mi meghívjuk, és négyesben imádkozzunk, és akkor ott az előtérben négyen imádkoztunk, és utána megfogtuk egymás kezét, és ő boldogan, és majdnem egyenesen eltávozott az utcán, aztán arra. És én ekkor biztos voltam, hogy ez az ember azt se tudja, hogy ma velünk találkozott, és ez a nagyon kedves helybéli lakos ma a legszebb ruháját felvéve, galléros ingben bejött, és azt mondta, hadd gratuláljak önöknek, csodálatos, jövő héten is el fogok jönni, most csak körülnéztem. Úgyhogy az első vendégünk megvolt, egy ember már biztos örül nekünk, hogy ide beköltöztünk a település központjába. A jó Isten áldja meg ezt a mai alkalmat is, hogy erősödjünk tovább abban, hogy igazán most kezdődik még a munka, és a jó Isten áldja meg ezeket az igyekezeteinket, amiket majd az evangelizáció dolgába is fektetnénk. És legyen velünk, és áldja meg a szolgálatunkat, Őszfarkas Ernő testvérünk, a Dunamellék területi vezetője, teherhordója, én úgy szoktam mondani, lelki teherviselője is itt van köztünk, és ő fog minket bátorítani, erősíteni. Áldja meg az egész napunkat, egész délutánunkat, a jó Atya. Köszönöm szépen a figyelmeteket.
Aya, 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 A
Szerető jó atyánk, az Úr Jézus Krisztus a te legdrágább, legszeretettebb társad nevében jövünk te hozzád, akit értünk odaadtál, hogy mi tudjunk értelmes dolgokat gondolni, értelmes dolgokat akarni és végrehajtani. És amikor most eléd jövünk, akkor megköszönjük azt, hogy ennek egy szép alkalma lehet, hogy hálát adjunk azért, amit itt elvégeztél, amit eddig megáldottál és megsegítettél a munkát, hogy adtál nekünk hozzáértő tervezőket, hozzáértő szakembereket és buzgó testvéreket és segítőket mindenhonnan, hogy a te házadat építsük és a te evangéliumodnak helyet készítsünk. Jó atyánk, szeretnénk egy még nagyobb csodára kérni téged, hogy ezen a délutáni alkalmon is a helyet készítsd a mi szívünkben is a te evangéliumodnak, mert szeretnénk szívből adni tovább azt az örömhírt, amit te szereztél nekünk. Szeretnénk nem csak jelen lenni épülettel és tervekkel és szokásokkal ennek a településnek az életében, még egy egyházzal több vagy kevesebb. Nem ez a kérdés, jó atyánk, hanem az élő reménység, a Krisztus szeretetének és a Krisztus közeli eljövetelének a reménységét szeretnénk továbbadni. Taníts erre minket, vezess ebben előbbre, és adjál ebben buzgalmat, és legfőképpen az emberek iránt való oldhatatlan szeretetet a szívünkbe, mert erre van a legnagyobb szükségünk. Így taníts minket, és erősíts minden egyes szolgálat, minden egyes zeneszám, és maga az ige is, hogy így szólaljon meg, és mutasson nekünk utat, és adjon erőt, ha gyengülünk. Jézus Krisztus nevében köszönjük azt, hogy jöhetünk te hozzád, hogy úgy beszélhetünk veled, úgy szólíthatunk meg téged, mint gyermekeid, hogy tehetjük mindezt Jézus Krisztus áldozata által, aki úgy szeretett bennünket, és aki által te úgy szerettél minket, hogy értéket adtál a mi halandó életünknek. Hálásak vagyunk ezért, és áldunk és magasztalunk téged. Olyan jó volt már együtt énekelni, olyan más, hogy szól ez így. De attól, hogy ugyanez a buzgóság ott legyen majd bennünk, amikor ketten, hárman, amikor nehéz időkben, vagy küzdelmekben, vagy csalódások árán kell a te útjaidat tanulni járni. Hálásak vagyunk neked, jó atyánk, a te szeretetedért. Amen.
Harmatos, törjünkre szeretetet.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, most már nagyobb gyülekezetet, mint délelőtt. Egész körzetet, sőt, az egész régióból nagyon sokan eljöttetek együtt ünnepelni. Nem csak azért, mert ünnep van, hanem azért is itt vagytok, mert nagyon sokan a munkát beletették hétköznapokban, hétvégeken, és van miért hálát adni, van miért örülni. Délelőtt elmondtam, hogy mennyire nagyra becsüljük mindazt, amit történt, amit a helyi testvérek, a környező gyülekezetekből jövő testvérek tettek, időt, energiát, pénzt, amit beletettek, hogy ez a ház ilyen legyen. Jóisten áldja meg az időtöket, áldja meg az energiát, áldja meg az áldozatot és mindent, amit azért tettetek, hogy itt is tartsa központjában, legyen egy menedékhely azok számára, akik hát csak úgy betévednek, vagy legyen olyan hely, akiket behívtok, és itt jól érzik magukat. Ilyenkor, amikor felszentelünk egy házat, az Isten tisztelet, az imádat házának, ilyenkor a mi gondolataink kétségtelenül Isten háza, templom körül forognak, és föl kell tennünk azt a kérdést, hogy mit is jelent az Isten háza, mit jelent Isten temploma, és egyáltalán azt, hogy hol van az Isten temploma. Mert lehet, hogy ezen a kérdésen sokan össze is vesznének, hogyha ebben az utcában megkérdezzük, akkor lehet lennének olyanok, akik azt mondják, hogy nem itt van a templom, hanem néhány házszámmal odébb kellene menni, és ott van a templom. Tehát lennének mások, akik azt mondják, hogy nem ezen a város részen van a templom, hanem egy másik helyen van a templom. Hol van a templom? Mondhatjuk-e azt, hogy itt van? És nem máshol van? Milyen alapon lehet állítani, hogy ez templom, hogy ez Isten háza? Biblia időkben ez egyszerű volt. Elég volt Jeruzsálembe elmenni, még azoknak is, akik nem laktak Jeruzsálembe, egy évben háromszor, három nagy ünnepkörben elmentek, hogy lássák a templomot, megerősödjön a hitük abban, hogy Isten itt lakik a nép között. Hiszen látták Isten dicsőségét. Ennek látható jele is volt, hogy a Sekina a két kérub között fényben is látható volt Isten dicsősége és jelenléte. Könnyű volt látni, hogy Isten az ő szent templomában van. Mert ott volt a templom. De nem mindig volt ott a templom. Elrombolták egyszer, jött a fogság, erről beszéltünk délelőtt, hogy ezután mi következett. Elmondtuk azt, hogy újraépítették, és hol van az a templom? Megvan még? Nincs meg. Csak egy kis fal, egy siratófal, és azóta azon siránkozik mindenki, aki oda megy, hogy bárcsak még egyszer fölépülne. Lenne még egyszer egy templom. Most ez a gondolat gyötörte a tanítványokat is, különösen az utolsó tanítványt, Jánost. Pátmos szigete nagyon szép, és egy ilyen európai zsúfolt élettempóban lévő ember el tudná képzelni, hogy Pátmoson eltölt 2-3 napot. Tényleg gyönyörű, föl kell menni egy hegyre, ott van az a barlang, ami élhetőleg ez volt az a hely, ahonnan János kinézett a tengerre, ahol látomásai voltak, tényleg nagyon szép és nagyon érdekes. Csak éppen elgondolkodtam azon, hogy eltelik egy hét, és még mindig ugyanaz a tenger. Azután egy hónap, még mindig ugyanaz a tenger. Hónapok telnek el, és minden
tökéletes csend és némaság, ne mondja senki nekem, hogy ez izgalmas. X hónap után. De nem ez gyötörte Jánost. Hogy túl kevés volt az inger Pátmos szigetén. Hanem az, hogy nem volt templom. Egyrészt távol volt Jeruzsálemtől, nem láthatta a templomot, másosorban már akkor nem volt templom Jeruzsálemben sem. Ott van János, utolsó tanítványként, aki látta Jézus, beszélt Jézussal, és most ott van egyedül, egy nagy szigeten, nem olyan nagy, de egyedül, egy számüzetésben. Azzal a tudattal, hogy Jézus nincs itt, a kortársai már nincsenek, és a templom nincs. Akkor hol van az Isten? Hol van Jézus? Ha nincs közösség, nincs meg a nemzedék, nincs itt Jézus, nincs templom. Hol van az Isten? Nem tudom, hogy volt-e ilyen életszakasz, volt-e ilyen napotok, hogy felébredtetek, vagy talán nem tudtatok elaludni, mert oda jött az a kérdés, hogyha ezek a dolgok így vannak, ahogy vannak, akkor hol van az Isten? Ha ezek történnek velünk, ha ez van a családban, ha ez van a világban, ha Isten ezt megengedi, akkor hol van az Isten? Mi a látható jele? Mert nincs egy jeruzsálemi templom. Nem látjuk azt a fényt, azt a dicsőséget, a sekinát a kérubok között. Mi a megfogható jele, hogy van templom, hogy Isten jelen van az ő népe között? Ha dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy mi szeretnénk, ezekkel a kérdésekkel gyötrődött ott János. Hol van a templom? És hol van az Isten? És akkor 11. fejezet 19. versében ezt olvassuk. És megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben. 11-19. És megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában. És lőnek villámlások, és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. Hát ez volt az a pillanat, amikor János nem bánta, hogy látja a jégesőt, a vihart, de mint mi a múlt héten, a jégeső és a víz mindent elárasztott. Nem mondtuk azt, hogy ez a legkedvesebb pillanat, amit látunk, vagy amit átélünk Budapest egyes kerületeiben. De amikor azzal járt ez a jelenség, hogy ő látta a templomot, méghozzá nem is csak a templomot, hanem a szentek szentjét, és azon belül is a vrigyládát, akkor János boldog volt. Megvan a templom. Mert a templom az nem Jeruzsálemben van, nem is Pátmos szigetén van, hát mondjam ezt, nem is Kistarcsán van, nem Káposztáson van, nem az Édenben van, hanem a mennyben van. Megvan a templom. Gyakori vita, hogy milyen lehet a mennyei templom. Vajon mekkora ott a frigyláda? Milyen anyagból készítik? Igen, az Úr azt mondta Mózesnek, hogy mindent csinálj úgy, ahogy én mutattam neked, de senki nem tudja, hogy az Úr a templomot mutatta meg, vagy azt a makettet mutatta meg, ami alapján el kellett készíteni, amit el kellett készítsem. Ezek a mi anyaghoz kötött kérdéseink, nem tudom ezekre a pontos választ, csak azt tudom, hogy ennek a templomnak hol van az udvara. Tudja valaki, hol van a mennyei templomnak az udvara? Ahol az oltár van. Hol az oltár? A Golgotán. Nem ott van az oltár? Ott van. És akkor hol van, mi a pitvar? Föld. Egy bolygó. Ennek a templomnak a pitvara. És ennek a pitvarnak van egy helye, egy oltár, a Golgota. Mekkora lehet a templom? Milyen dimenziókról beszél a jelenések könyve? Hihetetlen. De nem ez a kérdés. Nem az, hogy Isten temploma a mennyben van. És János lehet, hogy ebben megnyugodott. Hogy rendben van, nem Jeruzsálemben van, nem Pátmoszon van, hanem a mennyben van. De ugyanakkor figyelmes lett valami másra is. Eszébe jutott Jánosnak, hogy Jézus azt mondta, és ezt az ő evangéliumában írja le, második fejezet 19. versében. Romboljátok le a templomot, és három nap alatt felépítem. Mire vonatkozik? Most akkor hol van a templom? A mennyei templom lerombolásáról beszélt? A jeruzsálemi templom lerombolásáról beszélt? Vagy pedig arról, amit Máté 12.6-ban így olvassunk, nagyobb van itt a templomnál. Ki a templom? Jézus magáról beszélt. Mi lehet nagyobb a templomnál? A zsidók számára csak egy valami volt nagyobb a templomnál, a Sekina, Isten dicsősége, ami a szentek szentjében, a kérubok között volt. Nem csak, hogy azt mondja Jézus, hogy nagyobb van itt, hogy én vagyok a templom, amit lerombolok három napig, aztán felépítem három nap múlva, hanem azt mondja, hogy még nagyobb van itt, mint a templom. Tehát ez Isten dicsősége, ez maga a Sekina, Isten jellemének a tükre, a dicsősége. Nem csoda, hogy azt gondolták, hogy Istent káromolja. Ő hordozza magában a mennyei szentek szentjét. Tehát hol van a templom? Ahol van Jézus, ott van a templom. Jézus itt volt a földön, ott volt a templom. Itt járt a templom közöttünk. Jézus a mennyben van, hol van a templom? A mennyben van. Miért van mennyben a templom? Mert Jézus ott van, a mennyben. Ugyanakkor János azt is látta, hogy nem ilyen egyszerű ez a kép. Hiszen a látomásban azt is látja, hogy Jézus nem csak ott van, ahol ő ebben a látomásban látja, hanem itt a földön a gyertyatartók között is mozog. Hát akkor hol van a templom? Csak a mennyben. Ott van a templom, ahol Jézus van. És Jézus azt ígéri, hogy nem maradtok egyedül. Az ő földi gyülekezetek között ott van, jelen van, és ott tevékenykedik. Ezért Kistarcsán templom van. Miért van templom? Mert itt van Jézus. Nem azért, mert nagyon szépre sikerettek a falak, mert jó lett a glettelés, gyönyörűek a lámpák, hanem azért, mert itt van Jézus. És ahol Jézus van, ott van a templom. Ez a ház templom, ha Jézus jelen van benne. Ez a gondolat megtetszett Pál apostolnak is, mert ő tovább viszi a gondolatot, és azt mondja, hogy a bennünk és a velünk élő, lévő Jézus miatt, ami testünk is templom, a Szentlélek temploma. A templom tehát itt van. A templom jelen van. Mire tanít bennünket ez a gondolatsor? Hát először is arra, ami radikálisan más, mint a pogány gondolkodás erkölcse. A pogány gondolkodás szerint, amit a zsidóság egy része átvett, azután a kereszténység egy része átvett, az arról szól, hogy a templom az a hely, ahol Isten be van zárva. És időnként eljövünk őt megnézni. Időnként eljövünk ide, és úgy viselkedünk, mint akik azok lennénk, akiket ő szeretne látni. És ilyenkor vigyázzunk arra, hogy mit mondunk, mert Isten jelen van. Jól tesz? Engem is úgy neveltek mindig gyerekkorom óta, vigyázz, hogy ülsz a széken, mert Isten jelenlétében vagy. Templomban vagy, gyülekezetben vagy. Igazuk volt a szüleink. Tényleg. Viselkedni kell a templomban. Vigyázz, mit énekelsz, mert a templomban vagy. Vigyázz, hogy szólítod meg a testvéredet. Milyen hangnemben beszélsz, nem lehet csak úgy oda kiáltani valakinek. Nem lehet durván oda szólni, mert a templomban vagy. Azután, mivel a templomban vagy, ezért a dolgok nem mehetnek össze-vissza. Ez a templomban rend van. Rendezett liturgia. A templomból nem lehet elkésni. csak nekem. Lehetett ma reggel, nem találtam meg, hogy hol van a templom. Én nem volt a tábla kitéve. De hogy nem illik késni egy templomból, mert az templom. És az igen magas azt mondja, hogy minden rendezetten kell történjen, mert Isten a rend Istene, és ez teljesen így van, és igaz. Nem felejtem el, amikor egy képzésen voltunk, és délután elvittek városnézésre, és Windsorba, Angliába, a királyi rezidencián éppen egy anglikán istentisztelet volt. És az volt a javaslat, hogy menjünk és nézzük meg, hogy milyen egy anglikán istentisztelet. Hát nagy élmény volt. Azt a rendet, és azt a szervezettséget én még sehol nem láttam. Hát először is a teremdiakónusok azok fegyverben voltak, tehát úgy lehetett látni, hogy nem célszerű, amikor azt mondják, hogy odaüljünk, akkor látszott, hogy senki nem akar vitatkozni, hogy máshova ülne. Vagy amikor intettek, hogy fölállunk, akkor fölállt mindenki. Tehát nagyon-nagyon rendezett mozgás volt. Aztán kaptunk egy forgatókönyvet, ahol minden le volt írva. Szépen befóliázva lehetett látni, hogy nem a múlt héten nyomtatták ki. Volt két kórus, egy gyerekkórus, meg egy felnőtt kórus. Gyönyörű szép műveket énekeltek egymásnak válaszolgatva. Minden egyes sort követtük, ott volt, hogy mit mondanak, mit énekelnek, azután igéket, amit olvastak, minden ott volt, lapozgattunk és néztük, minden úgy történt, ahogy a nagykönyvben meg volt írva. Nem volt egy rendbontás, nem volt egy plusz mozdulat, hát rend volt. Templom volt. Nem csodálkoztunk ezen, mégiscsak a királyi rezidencia, temploma, hát kétszeresen is rendnek kell lennie. De aztán kijöttünk, fegyveres diakónusok ott maradtak, de akkor, na akkor most fújjuk ki magunkat. Milyen jó, hogy már nem vagyunk a templomban. Most már lehet hangosan beszélni, most már lehetünk mi magunk. Hát nem vagyunk a templomban. Igen ám, csak ez nem a Biblia templom képe. Ez nem a Biblia Isten képe. Mert ha igaz, amit mondtunk, hol van a templom? Ahol Jézus van, akkor mondjatok egy olyan helyet ezen a világon, ahol kiléphetünk a templomból. Ha hazamegyünk, akkor a templomban vagyunk? Ha Jézus ott van, akkor igen, mehetünk olyan otthonba, ami pokol, és ahol nem érezzük, hogy Jézus ott van, na az nem a templom. Ha csak magunk maradunk, én és az internet. Templomban vagyunk? Ha Jézust odaültetjük magunk mellé, igen, akkor templomban vagyunk. Nem tudunk kilépni, nem tudunk kiszaladni a templomból. Nekünk nem egy olyan Istenünk van, akit bezárunk erre a helyre, és azt mondjuk, hogy majd egy hét múlva megnézzük, hogy hogy van. De ha becsuktuk az ajtót, akkor ne jöjjön utánunk, és hadd éljük azt az életet, mint mindenki más. Hadd kiabáljunk otthon úgy, mint a szomszéd, mert úgy esik jól. Hadd legyünk közönségesek, mint bárki más. Nem számít, ha nem tartjuk be az üzleti ígéreteinket, mint bárki más, mert meg kell élni ebben a világban. De ha templomba vagyunk, az más. Hirtelen megváltozik, kisimulnak a vonásaink, mert a templomba vagyunk. És a Biblia arra tanít, hogy nincs két arcú kereszténység. Nincs olyan, hogy van egy értékrendünk itt, meg van egy értékrendünk odakint. Ami a köszönő viszonyban sincs ezzel. Egy értékrendünk van. Mert Pál apostol szerint a mi életünk egy istentisztelet. És ebben az Isten tisztelet, ami akármit tesztek, akár esztek, bármit tesztek, Isten dicsőségére tegyétek, Isten tiszteletére tegyétek. És ebből nem tudunk kilépni. És hála Istennek nem kell kilépnünk. De van egy nap, és van egy hely. Amikor elhozzuk a mi családunk, a mi egyéni életünk tapasztalatát. Azt, ahogy jártunk egész héten az Istennel, és közösen együtt megünnepeljük. Együtt közös Isten tiszteletben. És ez az a hely, ahol megemlékezünk arról, hogy Jézus itt van az életünkben közöttünk. Hogy a templom itt van. Hogy az ő jelenlétében élhetjük az életünket. Ott van a templom, ahol Jézus van. Ott van a mennyben, ott szolgál értünk, tehát a templom ott van. Itt van a földön, jár a gyertyatartók között, itt van a kistarcsai gyülekezetben is, ezért a templom itt van. És ott van a testünkben is, mert személyesen is vezetni akar. És a templom ott van, velünk, amikor kimegyünk erről a helyről. Ott lesz a templom velünk, amikor a munkahelyeinken leszünk. Ott lesz a templom velünk, amikor emberekkel találkozunk. Mert hordozzuk ebben a szövetségben, a Jézussal való barátságunkban ezt. Nem csak a templomot látta János, hanem ezen belül is látta a Szentek Szentjét, látta a Fridládát. És ez nagyon sokat jelentett. Mikor látta egy zsidó ember, nem akármilyen zsidó ember, nyilván a Szentek Szentjét egy évben egyszer láthatta. Egy évben egyszer láthatta bárki is a Fridládát. Mikor volt ez? A nagy elengesztelési napnál. És amikor János látja a világ történelem fejezeteit és eseményeit, látja előre a dolgokat, akkor számára ez a templomi jelenet mit jelentett? Hogy ő megláthatta a Fridládát. Mit jelentett be Isten neki? Hogy eljött az ítélet órá. Az ítéletnek a bejelentése volt az a tény, hogy ő látta a Szentek Szentjét, látta a Fridládát, mert csak az engesztelési nap lehetett látni, és az engesztelési nap az ítéletet jelentette. Isten bejelenti Jánosnak, hogy a történelem egy adott pontján elérkezik az ítélet, szóltak a trombiták, megvan az előkészület, azután indul Isten ítélete. És a Fridláda, amit látott, mindent elmond erről az ítéletről. Elmondta Jánosnak azt, hogy az idők, a századok változnak, de Isten az ő elveit nem változtatja meg. János látta közel a végidőkhöz, hogy elkezdődik az ítélet, és még mindig ott a Fridláda. Mit mondott ez Jánosnak? Mi az ítéletnek az alapja? Mi az az erkölcsi norma, amit századok múltán is, a végidőkben is, még mindig érvényben van? Isten törvény. Mert a Fridládában ott van Isten törvény. Nem változott meg. És lehet, hogy János félt, aggódott, hogy mi lesz ezzel a kereszténységben. Isten megmutatta, hogy eljön az ítélet, és ennek az alapja a törvény. A két kőtábla ott van a Fridládában. De ez a látomás elmondott valami mást is. Nem csak a két kőtábla, ami azt mondja, hogy csak 100%-os, tökéletes, büntelen ember kerülhet át Isten országába, mennyei templomba, hanem mondott valami mást is. És ez volt a Fridládának a fedele, ami a kegyelemnek a jelképe volt. Mert erre hintették, erre fele hintették a vért. Arra emlékeztette Jánost, hogy bár ez a két kőtábla azt mondja, hogy mindenki meghal az ítéletben, de a Fridláda fedele azt mondta, hogy viszont most már van egy nagy áldozat, aki a mi bűneinket magára vette, aki képvisel bennünket ezen az ítéleten. Ebben a látomásban Isten igazsága és Isten kegyelme együtt és egyszerre jelenik meg. Egyszerre mondja el, hogy Isten elvei változhatatlanok, és ugyanakkor, hogy esélytelen emberek számára is Isten kegyelme az áldozata miatt lehetőséget ad a mennyei templomba kerülni. És ezért mondja ezt zsidókhoz itt levélben, hogy a kárpit ketté asat, hogy most már szabad bejárásunk van a mennyben. Nem azért, mert jobbak vagyunk, mint Péter, mert jobbak vagyunk, mint Judás, vagy mások, hanem azért, mert van egy képviselőnk, aki előre ment. Aki ő maga, a templom. Isten igazságos, és Isten kegyelmes. És ez a kettő, ennek a kettőnek az összhangja adja meg Isten dicsőségét. Ez maga a Sekina, Isten dicsősége. Ahol ott van Jézus, ott van a mi nevünk is. Honnan tudjuk ezt? Mert ő megígérte. Azt mondta, hogy az én tenyerembe belevéstem a neveteket. Ahol van Jézus, ott a templom. És ahol van Jézus, ott a mi nevünk is. Ott a mi ügyünk is. Nem nekünk kell a szennyes ruhába megállni, hanem az ő tökéletességében képvisel bennünket, ha az életünket rábíztuk. Ez a templomnak az üzenete. Ez a mennyei templom evangéliuma, amit János látott, amitől megnyugodott ott Pátmos szigetén, és azt mondta, ha ez így van, akkor nem baj, ha ő már meghal, nem baj, ha az utolsó ember Jézus szemtanúi közül meghal, mert van jövője a kereszténységnek, mert Isten népe ott lesz az ő országában. Kis tartsa, akkor lesz templom, és akkor marad templom, ha ez az evangélium, ez a reménység hirdetve lesz ezen a helyen. Az emberek úgy jönnek ide be, vagy úgy mennek el innen, hogy bűnös embereknek van reménységük. Hogy Isten hatalmát, életeket megváltoztató hatalmát megtapasztalják, és szemlélteti ez a közösség. Amikor felszenteljük ezt a helyet, valójában elkötelezzük magunkat arra, hogy ez a hely a reménység üzenete lesz. Sokan nem értik, hogy mit jelent felszentelni egy helyet. Mi nem a falakat szenteljük fel. Mi nem az építő anyagokat hozzuk olyan, nem tudom, átszellemült állapotba. Ezért nincs szentelt víz, nincs semmi, amivel meghintenénk bármit is. Mert az élő kövek itt vannak. Amikor azt mondjuk, hogy felszenteljük a házat, ez alatt azt értjük, hogy az élő kövek oda szentelik magukat, hogy ezt az üzenetet, a megváltás, a megmentés remény üzenetét fogják hirdetni szavaikkal, életükkel és tetteikkel. Nem a falakat szenteljük, hanem magunkat, mint élő köveket adjuk oda Istennek, hogy használjon minket úgy, ahogy ő szeretne. Igen, Kistarcsán nem ez lesz az egyetlen templom, hanem 10-20 mozgó templom. Hány tagja van most a kistarcsai missziónak?
24.
26. Egyelőre 24, 26, de látjátok, milyen iramban nő, 20, 26. És hát az álom az, hogy ez lesz az utazó létszáma a gyülekezetnek. Kistarcsán egyelőre 20-26 élő templom fog mozogni. Élő templom, amikor bemegy egy boltba. Élő templom, amikor valakit megszólít. Élő templom, amikor bárkinek munkát vállal, vagy ígéretet tesz. Élő templom. Miért? Mert ahol ott van Jézus, ott van a templom. És az életünkbe visszük Jézust. Visszük magunkkal a templomot. Az embereknek ma elegük volt az üres templomokból. Az épület templomokból. Nem épület, nem csodálatos téglák kellenek, hanem emberek, akik azt élik, amiről szól a templom. Ez a hitelesség az, ami hiányzik, ami miatt a kereszténység az lett, ami lett. Múzeum lett, gyönyörű épület lett, gyönyörű liturgia lett. Arra az egy órára, amíg ott vagyunk. utána minden olyan, mint mindenki más. Ennek a városnak szüksége van élő kövekre, élő és mozgó templomokra. Testvéreim, ha ezt a világot meg akarjuk szólítani, nincs szükség egy olyan helyre, ahol heti 2 órára más emberek vagyunk. Olyan helyre van szükség, ahol közösen meg tudjuk ünnepelni, hogy a templom itt van közöttünk. És a hét többi napján bizonyságot teszünk arról az Istenről, aki megváltoztatta mi életünket, és aki meg tudja változtatni bárkinek az életét. Én azt szeretném, hogy ez a ház azzá váljon, és úgy váljon templommá, hogy Jézus jelenlétének bizonyossága meg lesz és itt lesz azáltal, ahogy bennünket itt megismernek. Ez lesz az a megváltoztató erő ebben a városban, amitől ez a hely meg fog telni kereső emberekkel. Én azt kívánom, hogy legyen és maradjon ilyen hely ez a közösség az Úr kegyelméből. Amen. Elérkezett az ünnepélyes fogadalom tétel pillanata. Úgyhogy említettem, hogy nem a falakról, nem az épületről szól, hanem az élőkövekről. Ezért azt szeretném kérni, hogy azok, akik a Kistarcsai missziónak a tagjai, akik itt vannak, és akik jövő héten is itt lesznek, azok kérem, hogy álljanak föl. És azok, akik Kistarcsán laknak, talán még nem ide járnak, azok is álljanak föl. Akik még máshova járnak, nem Kistarcsán laknak, de szeretnének ide járni és a Kistarcsai missziót erősíteni, azok is álljanak föl. Mert elsősorban ezek, akik ott nagyon hátul vagytok, kérem, hogy gyertek ide előre, mert szükség lesz látni egymást is, meg látni ezt a kivetítést is. Gyertek előbbre, Kistarcsai testvérek, nagyon-nagyon hátul vagytok, de megértem, hiszen ez elsősorban számotokra egy rendkívül fontos pillanat, egy fogadalom, hogy úgy álljatok, hogy ide, hogy lássátok a kivetítést, akár ide, ide előre, igen, első sorban. És hadd legyen ez Isten előtt egy olyan elköteleződés, amiben hagyjuk, hogy Isten minket különítsen el erre a misszióra. Amikor felszentelünk valamit, akkor elkülönítünk valamit. Önmagában nincs szent hely és szent idő, attól szent valami, hogy Jézus ott van. És ha Jézus ott van, akkor ez templom. Én szeretném, hogy ezzel az átéléssel tudnánk ezt mondani. Amikor a gyülekezet része következik, akkor figyeljetek a gyülekezet lelki pásztorára, ő fogja vezetni, és vele együtt mondjátok azt a részt, ami válaszol arra, ami minden bizonnyal ott van a szívetek mélyén. Az Atya Isten dicsőségére, akinek segítségével építettük-e házat, Jézus az Isten fia, ami Urunk és megváltónk tiszteletére. A Szentlélek az élet és világosság szolgájának munkájára,
néked szenteljük ezt a házat, Istenünk.
Imában és énekben való Isten tiszteletre, Isten igének tanítására és hirdetésére, a szent jegyek megünneplésére.
Felajánljuk ezt a házat.
A sírók vigasztalására, a megkísértettek megsegítésére, a krisztusi élet előmozdítására.
Felajánljuk ezt a házat.
A családok megszentelésére, a gyermekek és az ifjak vezetésére, férfiak és nők üdvösségére.
Felajánljuk ezt a házat.
A szabadság védelmére, a lelkiismeret nevelésére, Krisztus szent törvényének védelmére, a gonoszság elleni bástyaként.
Felajánljuk ezt a házat.
A szegények segítésére, az elnyomottak megszabadítására, Krisztus eljövetelének siettetésére.
Néked szenteljük ezt a házat, Istenünk.
Mint hálaáldozatot hozzuk ezt a házat Istenünkhöz, mert megismertük Krisztus kegyelmét.
Mint gyülekezet tagjai, megújítjuk a saját odaszentelődésünket, ezt az egész épületet Krisztus ügyére és az emberiség szolgálatára szenteljük.
Kérem, a teljes gyülekezetet fönnállva vegyen részt a felszentelési imádságban. Mindenható Istenünk, szívünk telve van köszönettel és hálaadással mindazért, amit megtapasztaltunk. Amit megtapasztalt ez a gyülekezet, ez a körzet az elmúlt 6 hónapban, vagy az elmúlt 1 évben. Ahogy vezetted és ahogy segítetted ezt a helyet megszerezni. Az, hogy ennek a helynek a előzménye, jelene és jövője kifejezi mindazt, amiért van ez a közösség ebben a városban. Hogy egy kocsmából lehet templom. Hogy emberek, akiknek az élete elromlik, megváltozhat. Hogy van egy ilyen hely, ahol te jelen lehetsz különös módon a te átalakító hatalmaddal. Urunk, mindenek előtt köszönjük azoknak, akik komoly anyagi áldozatot hoztak azért, hogy ez a hely megvásárlásra kerüljön. Köszönjük azoknak, akiknek adtál indítatást a szívükben, hogy az idejüket, az erejüket, szakértelmüket, szaktudásukat arra használják, hogy ez a ház tényleg átalakuljon, és szemléltesse azt a változást, amit emberi életekben tudsz hozni. Köszönjük az adományokat, köszönjük a bátorításokat, köszönjük a tapasztalatokat, amit adtál ez alatt az időszak alatt. Köszönjük, hogy összeforrott ez a közösség, ebben a munkában közelebb kerültek egymáshoz. Köszönjük, hogy adtál egy látást hogy mivé válhat ez a hely, ez a ház. Ezért kérjük, hogy te áld meg és szenteld meg ezt a helyet. Áld meg a te jelenléteddel. Akkor, amikor ez a gyülekezet itt van és téged imád, add, hogy vele találkozzon, és legyen attól különleges ez a hely, hogy átéli ennek az örömét. Áld meg ezt a gyülekezetet akkor, amikor itt imádkozik, amikor terveket készít. Adj olyan gondolatokat, amivel ki lehet lépni falak közül, és meg lehet találni itt Kistarcsán az embereket. Áld meg azokat a lehetőségeket, programokat, amikre ide behívják az embereket. Azt, hogy szemléltetni tudják a te jelenlétedet, azt a kegyelmet, azt az örömet, amivel te megáldottad őket. Urunk, te áld meg, amikor itt lelki gondozás folyik, amikor bárki elcsügged, amikor imádkoznak érte, amikor bátorítják egymást, hogy legyen ez a hely a biztonságnak a helye, a békességnek a helye. Hát, hogy ez a hely legyen a fiatalok számára, a gyerekek számára egy olyan hely, ahol otthon érzik magukat, ahol közösségbe be tudnak épülni, ahol meg tudnak maradni melletted és a közösség mellett. Most néked szenteljük ezt az épületet, mint világító tornyot a városnak, és mint az imádság házát népednek, Isten dicsőítésére, bűnösök megtérésére, Krisztus üzenetének hirdetésére, Isten családjának közösségére, gyermekeink megmentésére, mint Isten lakhelyét, felszenteljük ezt a házat az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Egy percre még maradjatok itt, mert egy nagyon-nagyon lényeges dolog hátra van. Ugyanis van itt a kezemben valami egy ajándék a gyülekezetnek, amit ha jól használtok, akkor még olyanok sem fognak eltévedni, amilyen én vagyok. Honnaptól nem fogják kérdezni, hogy kinek a kocsmája ez a hely, nem tudni fogják, hogy ez Isten háza, imaház. És amikor ránéztek, tudni fogjátok, hogy miért van ez itt. Szeretném átadni a gyülekezet lelkészének, és remélem, hogy az ő kezéből nagyon hamar föl fog kerülni a falra, és hát jelképezze ez ezt a napot, és emlékeztessen benneteket az odaszentelődésre, a fogadalomra, és arra, hogy Istennek terve van veletek, mert terve volt ezzel a helyen. Amen.
Áldott reménység szívünkben, remíd az Urad mentében. Ő adta nékünk e csodás hitet, mi sok ő ígéretében. Krisztusa, énekel.
Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.